Második fejezet. Mágnás Kazimír megmagyaráz valamit, amitől nyitva felejtjük a szánkat. Erre a feledékenységünkre később figyelmeztet. Kissé önállósítjuk magunkat, nem túlságosan nagy alaptőkével. Vigasztaló, hogy ezúttal a tőke nem lényeges. Fontos, hogy jó alapokon állunk. Mágnás Kazimír felkért bennünket, hogy kísérjük el a lakására. Ez a magánlakás a régi dokkoknál volt, és egy kimustrált gőzkazán jellegét viselte magán. Valami teherhajóról származhatott, és aránylag lakályosan berendezte magának. Azt, hogy lakályos, nem kell egészen komolyan venni, hiszen az ilyesmi relatív, az igényektől függ. Mágnás Kazimír pedig ilyen szempontból határozottan igénytelen ember volt. Fekvőhelyéről úgy gondoskodott, hogy valami titokzatos módon hozzájutott egy nagy gyapjúbálához, és ezt letakarta egy nagy vitorlával, amelyhez szintén valami titokzatos módon jutott. Ezen kívül mindössze egy vasmacska volt a kazánfallára erősítve, és Mágnás Kazimír mindig utánozhatatlanul előkelő mozdulattal helyezte kalapját erre a szokatlan fogasra. Egy mentőszekrényt is tartott a kazán belsejébe, amit némi túlzással bárszekrénynek nevezett, mivel vendégség esetén innen vette elő a rumot, hogy megkínálhassa vele barátait és üzletfeleit. A rum értékéből mit sem vont le az üvegre égetett két karcsont fölött egy emberi koponyával, és ez a közvetlen hangú figyelmeztetés, hogy vigyázat, halálos méreg. Ide követtük Mágnás Kazimírt, aki könnyed mozdulattal a szoba berendezésére mutatott és így szólt. Helyezzétek magatokat kényelembe. Ahova akarjátok. Csak úgy, mintha otthon lennétek. Más választásunk nem volt. A szoba bútorzata közül inkább a bálára ültünk, mivel a vasmacskán legfeljebb akasztás révén helyezkedhettünk volna el. Mágnás Kazimír elővette a rumot, kezünkbe nyomta, és mi nem törődve az üvegre égetett komorhangú figyelmeztetéssel, ami szerint az illető ital halálos méreg, nagyot kortyoltunk. Most pedig, mondta Mágnás Kazimír, mivel biztonságban évezhetjük magunkat, és nem hallgathat ki bennünket senki, elmondom, mi volt a levélben, melyet fel kellett adnotok. Halljuk, kérdezte kíváncsian Kockás. Egy meghívás. A címzés nem számít, mivel csak egy közvetítőt jelez, aki a levelet oda juttatja. Hová? Kérdeztem. A fekete kézhez. Hát, komolyan szemtől szemben ismered a fekete kézt? Igen. Máv mondtam, hogy én vagyok az egyetlen, aki ezzel a szerencsétlenséggel dicsekedhetik. Hát akkor mondd meg végre, hogy kicsoda a fekete kéz. Mágnás Kazimír végig simította mindig frissen borotvált állát, és csendes, nyugodt hangon így szólt. A feleségem. A hosszú csendet, ami alatt, mintha órák teltek volna el, csak Kockás nevetése törte meg. Kitartóan, tiszta szívből nevetett, olyan lelkesen, hogy a könnyei is kicsordultak. Mágnás Kazimír fölényes, csodálkozó pillantást vetett rá. Kedves bavártom, Kockás, mondta, mintha valami illetlenségre figyelmeztetné Kockás Piert. Neved Vosz névem, de kissé apávi módon vöhögsz. Szabadna tudnom ennek a közvetlen okát? Tudni illik, mondta Kockást, és a könnyeit törölgette. Majdnem félreértettelek. Bár az is lehet, hogy halucináltam. Úgy látszik, kissé erős volt a rumod. Nem értem, csodálkozott Mágnás Kazimír, és felhúzta a bal szemöldökét. Mindjárt te is röhögni fogsz. Nevetni, javította ki természetes fölényével, ami mindig zavarba hozta Kockást. Vagyis, hogy nevetni, ismételte Kockás gépiesen és engedelmesen, és megint fúdoklott egy kicsit feltörő jó kedvétől. Mindjárt nevetni fogsz te is, ha megmondom. Leköphetsz, ha nem hiszed el, hogy úgy értettem, mintha azt mondtad volna, hogy a fekete kéz a feleséged. Nem köplek le, felelte Mágnás Kazimír hűvös nyugalommal. Vészint azért, mert az én könyveimben az ilyen illetlen magaviselet nem szokásos, Viszont, mert valóban azt mondtam, hogy az illető a feleségem.
Te mindig viccelsz,
jegyeztem meg kisé szemrehányóan. Mágnes Kazimír bólintott. Én mindig. Most nem.
Hát csak ugyan. Azt akarod elhitetni velünk, hogy a fekete kéz a gyengébb nemhez tartozik?
Hát ez túlzás. Gyengeségből szó sincs. A fekete kéz jól megtermett, pompás alakú, evőteljes nő, csak nem olyan magas, mint én, és mielőtt nőül vettem, vavértékben működött, mint vapézművésznő, ami nem kis testi evőt igényel.
Most már kénytelenek voltunk elhinni, hogy jól értettük az előbb. Várakozás teljesen néztünk Mágnás Kazimírra.
Igen, felelte az fel nem tett kérdésre. Ő juttatott engem ide.
Ám bár nem panaszkodhatom jelenlegi helyzetem miatt, hiszen aványlag kényelmes lakásom van, de azért, ha jól meggondolom, mégiscsak más, mint az Oxfordban lévő 28 szobás villám volt.
Azt mondod, hogy ő juttatott ide? Pedzette kockás a kényes témát.
Igen. Ő miatta hamisítottam váltót, sőt, váltókat, több nagybácsim nevéve. A nagybácsik pedig meveven vagaszkodtak úvi életük alapszabályaihoz. Mind a mellett ezért még nem havagudnék rá. A pénzt azonban, amit kicsalt tőlem, és amihez az említett váltóhamisítás vévén jutottam, egy más férfinak adta, akivel megszökött. Közben engem máv kövöztek, mivel én is szökésben voltam, a feleségem pedig, hogy megszabaduljon tőlem, elávult. Útbaigazítást adott a vendőrségnek, elfogtak, és így jutottam börtönbe. Hát ezért kell elszámolnom vele. Igazság szerint nem valami lovagias dolog egy nő ellen harcolni, Szénia azonban nem nő, hanem valami fiók sávkány. Nem szólva avval, hogy a bandáját a földvész legveszedelmesebb vablógyilkosaiból és ovgyilkosaiból válogatta össze. Én nekem az idők folyamán meglehetősen tágultak a fogalmaim a becsületet illetően, mindamellett még állok annyira morális alapon, hogy ambícióim legyenek. Többek közt ambicionálom azt is, hogy az ilyen alakoktól megtisztítsák Afrikát. És természetesen elsősorban Széniától. Az ilyen bestiális női közveszélyektől.
Széniának hívják a nagyságos asszonyt? Kérdeztem.
Igen.
És szerinted el fog jönni? Kérdezte kockás. Én kizártnak tartom. Ahhoz több bátorság kellene, mint amennyi egy nőnek lehet.
Már megismerhettek volna kellemetlen összeköttetéseink folyamán. Hangzott a pillanatban a gőzkazán oldalfalába vágott bejárónál egy mély női hang. Mindhárman oda pillantottunk. Az ajtóba magas, egyenes álló sportruhás nő állt. Női ruhába volt, ezúttal nem viselt kendőt az arcán, és egy kis gyöngyháznyelű revolvert tartott a kezébe. Később, amikor a kedélyek kissé lecsillapodtak, beszélgetni kezdtünk. Beszélgetésünk tartalmára majd később visszatérek. Előzőleg azonban az eredményt kell elmondanom. Ennek az eredménynek tudható be ugyanis Montcorbier őrmester ideggyöngesége, amely miatt kénytelen volt aztán a már említett injekciókat alkalmaztatni magánál. Egy órával később ugyanis felkerestük az idős altisztet kaszárnya irodai magányában. Montcorbier őrmester békésen aludt egy széles bőrdiványon, és mellette ült, mintha csak őrizné kedvenc ölpatkánya Lilike. Amikor beléptünk, hirtelen két lábra állt, és éles hangon cincogott. Ettől felébredt az őrmester, és szintén két lábra állt, és éles hangon káromkodott. Kockás ekkor előre lépett, tisztelgett, és határozott hangon mondta. Őrmester úr, annak szíves tudomásul vételét kérem, hogy Ragonir gyarmatügyi államtitkár úr ő excellenciájának lánya ellen merénylet készül.
Micsoda? Tátotta el a száját rémülten az őrmester.
Véletlenül tudtuk meg, mondta higgadtan kockás. Az egyik kocsmában néhány gyanús alak beszélgetését hallottuk. Nem valószínű, hogy félreértettük volna.
Montcorbier őrmester gyengéd mozdulattal zsebre tette Lilikét, és sietve az ajtó felé indult. A küszöbön azonban megállt. Gondolkozott, és visszajött.
Nyár van, mondta. A tiszturak legnagyobb része szabadságon van.
Ruben százados, aki ideiglenesen helyettesíti a városparancsnokot, ideges ember, akinek a füle sem látszik ki a munkából.
Gordon hadnagy úr valami kémkedési ügyet vizsgál ki.
Nem is tudok hirtelen olyat, akinek szólhatnék.
Hát ne szóljon senkinek, mondta Kockás, aki az elmondottakat ugyanúgy tudta, mint az őrmester.
Ne szóljak, hát mit csináljak?
Intézzük el az ügyet házi kezelésben.
Az őrmester egészen visszajött és leereszkedett a díványra.
Hát igen, így talán meg lehetne oldani, ha maguk elvállalnák.
Hiszen ezért jöttünk.
Mit nem vállalunk mi el? Kérdezte Kockás. Maguk igazán derék fiúk. Mi a teendő?
Semmi más, mint az, hogy néhány napig ne vegye észre hiányunkat. Mi most majd nem tévesszük szem elől az említett gyanús pasasokat, és idejekorán közbelépünk, amikor szükségesnek látjuk.
Ennyi az egész?
Ennyi. Garantáljuk, hogy nem fogják elrabolni Regonir államtitkár úr ő excellenciájának lányát.
Becsület szavára?
Becsület szavamra, felelte Kockás.
Hát, rendben van, menjenek.
És elmentünk. És 4 nappal később az őrmester beadatta magának az első idegcsillapító injekciót. Ez akkor volt, amikor megtudta, hogy Ragonir gyarmatügyi államtitkár úr ő excellenciájának egyáltalán nincs is lánya. A Xenia nevű fekete kéz tehát ott állt, nem a legbarátságosabb, de vidám mosolyjal a gőzkazán ajtajába. Nagyon szép volt, magas, sudár alakjával, hosszú, sejemharisnyás lábával, egyenes vállával és blonzvörös hajával, melyből egy fürtöt időnként szeme elé fújt a kereszthúzat, mely Mágnás Kazimír lakását annyira jellemezte. Ránk szögezte a gyöngyháznyelű revolvert és várt. Mágnás Kazimír végre megszólalt.
Maga kévem, nagyon pontos, ez elismerésre méltó.
Maga azonban nem a legmegbízhatóbb, azt mondom. A levélben, melyet idehívott, nem közölte, hogy ez a két fickó is itt lesz. El akart fogadni? Azt hitte, hogy ez sikerülne. Maga sem ismer még engem?
Sajnos ismerem magát.
Ez ismeretség nélkül most Oxfordi kastélyomba ülhetnék. De nem azért hívtam, hogy elfogassam. Távgyalni akavok magával.
Tessék!
Foglaljon helyet, kévem.
No, azt nem. Már csak biztonságosabb így, ha itt maradok az ajtóba.
A falhoz támaszkodott, és nem eresztette le a revolvert.
Úgy is jó,
mondta Mágnás Kazimír előkelően vontatott hangján.
Hát, akkor hallgasson ide. Tudomásom van jutott, hogy maga egy veszedelmesen nagy tranzakcióra készül. Az egyik szomszédos hatalom Gyavmagbi vodalmából ide szállítottak egy hajóvakomány elefántcsontot. Az elefántcsont bestelen emberek tulajdona. Egy szegény négev tövs kihasználása és kifosztása útján jutottak hozzá.
Ezt magam is tudom, felelte Xenia.
Éppen ezért nem kell sajnálni a szállítmány tulajdonosait, ha megfosszák őket a rakománytól, mert nyilván tudja, hogy megfosztom őket tőle, ha amúgy is tudok a rakományról.
Igen, tudom, és nem is sajnálom őket.
Ha van, akit sajnálok, az a négev tövs az. De őket majd kárpótolom.
Hogy érti ezt? Maga kárpótolja?
Igen, én.
Az asszony a gőzkazán kopott falaira nézett, aztán a gyapjúbálára nézett, meg a vasmacskára is elnevette magát.
Maga kárpótolja őket?
Ez nagyon jó.
Alva gondol, hogy szegény vagyok?
Mosolyodott el Mágnás Kazimír.
Nem sokáig leszek az.
Á, valami nagy üzlet van kilátásban?
Igen, egy hajó vakomány elefántcsont.
Maga talán be akar társulni hozzám?
Kérdezte az asszony.
Nem, ne vegye Vossz névem, de megnéztem, hogy kivel társulok. Maga le fog mondani a vakományból.
Maga megőrült.
Nem, most kezd megjönni az eszem. Maga, vágám, lemond ebből a nagy üzletből. Elismerem, hogy nem csekélység, amit kívánok, mert úgy tudom, hogy az élete legnagyobb üzlete lenne. Viszont csak ez esetben vagyok hajlandó eltekinteni attól, hogy vendőv kézve juttassam. Maga ismer engem, kévem, és ismeri ezt a két fickót is. Tudja, hogy nem vagyunk ijedős gyerekek,
és ha valamit nagyon felteszünk magunkba, azt végig is csináljuk. Éppen ezért helyesebb lesz, ha nem veszi fel ellenünk a harcot, ha kapitulál, és feltétlen nélkül elfogadja a feltételeimet. Az asszonynak megrándult a szája. Fenyeget? Vagyok bátor. Most, hogy nyomába bukkantam, leleplezem magát. Aványtalanul könnyebb a dolgom, mint azelőtt, mikor csak a sötétbe tapogatóztam. Magával szemben, madám, mindig csak a lovagias férfi szerepét játszottam, de azt hiszem tudja, hogy vettenetes is tudok lenni. Azt hittük, hogy azonnal lelövi a mágnást, mert ez egy olyan asszony. Annál meglepőbb volt, hogy kissé elsápadt a fenyegetés hatása alatt, és noha nem eresztette le a revolvert, mintha gyengült volna a határozottsága. Úgy látszik, csak ugyan ismerte Kazimírt, és tudta, milyen vettenetes is tud lenni. – Mik a feltételei? – kérdezte csendesen. – Lemond avval, hogy a hajó vakományt megszevezze. Azt majd megszevezzük mi. Vablóktól fogom elvabolni, tehát ilyen iványba is megnyugtathatom a lelki ismeretemet. Nem szólva avval, hogy a miénk lesz az elefántcsont, akkor legalább az a szerencsétlen kifosztott törzs is kap valamit. De ez még nem minden. Kezünkbe kell járnia abban, hogy a bandáját Bendőv kézre juttassa. Nos, ha még most se lövi le, akkor nem ismerek a fekete kézre. Lehet, hogy volt is kedve hozzá, mert megrándult a revolver tartókéz. De most sem lőtt. Hosszú hallgatás után megszólalt. Hát ez teljesen őrültség, amit mond. Értékelem mindazt, amit hatalmába állna ellenem tenni, mindamellett azonban lehetetlenségekbe nem megyek bele. A békekötés kedvéért hajlandó vagyok engedményeket tenni. Beveszem az üzletbe olyan módon, hogy ugyanannyit kap, amennyit én. Ne vegyem be az üzletbe, mondta nyugodtan a mágnás. Ha maga ezt az üzletet mégis meg akarja csinálni, akkor nem óhajtok ugyanannyit kapni, mint maga, mert maga legalább 10 évet kap, és nem ambicionálom, hogy ebben osztozzak. Ez azt jelenti, hogy a vámőrök kezébe juttat? Azt jelenti. És ha hozzávesszük még az ajánlatomhoz, hogy lemondok kockás és lor barátjának az elpusztításáról? A mágnás ránézett. Óvaim, mondta. Minden tiszteletem és odaadásom mellett felkérem önöket, kegyeskedjenek kikacagni nőm őméltóságát. Septébe kikacagtunk neje őméltóságát, és vártuk a továbbiakat. Tehát nem? Mondta az asszony. Természetesen nem. Mágnás Kazimív nem olyan ember, akivel alkudozni lehet. Vágám, akár hogyan titkolja, maga egy embertől félt az egész világon, és az én vagyok. Maga akkor is félt tőlem, mikor ellopta a pénzemet, és megszökött azzal a Nabadin nevű csívkefogóval. Hiszen azért szökött meg, mert tudta, hogy én tisztába jöttem a dolgaival. Én nagyon veszedelmes ember vagyok, és ez drágám maga pontosan úgy tudja, mint én. Lehet, hogy most nem fogadja el ezeket a kétségtelenül súlyos feltételeket, ez azonban a maga végét fogja jelenteni. Gondolja meg! Biztos maga abban? Kérdezte Szénia, hogy én ennyire félek magától. A mágnás legyintett. Hogyne? Ha nem félne tőlem ennyive, akkor nem engedelmeskedett volna első szóval a hívásomnak. Akkor maga most nem lenne itt. De maga nem csak tőlem fél, kedvesem. Ettől a két légionista úvtól is fél. Hiszen azért akarta őket elpusztítani. Útjába vannak. Sok bovsot töftek már kétségtelenül csinos és formás óva alá. Az asszony rövid ideig gondolkodott. Hát jó, maga minden áron háborút akar, tehát legyen háború. Helyes. Pillanatig sem vettem biztosra, hogy beleegyezik a feltételeimbe. Tudom, hogy nagyon súlyos feltételek. Azt hiszem, őrültség volna tőlem, mondta az asszony. Sokkal nagyobb övültség szerintem, hogy nem egyezik bele. Mi, Hávman, olyan gyerekek vagyunk, hogyha egyszer voszkedvünk támad, fenekestől felfogatjuk a vávost. Ne felejts el, hogy én sem vagyok egyedül. Nem az embereimre gondolok, hiszen azok nem állhatnak meg magukkal szemben. De vele van Nabadin is. Márpedig azt tudja, hogy ő sem ijed meg a saját árnyékától. Majd megijed az enyémtől. Jósolta a mágnás. Lehet, hogy itt követte el a hibát Szénia, aki ezen a tárgyaláson meglehetősen bizonytalan volt, és szemmel láthatóan csak ugyan félt a mágnástól. Ettől a szódól megvadult. Úgy látszik, komolyan szerette, vagy nagyra becsülte ezt a Nabodin nevű fickót. Mágnás Kazimír megvető kijelentésére felkapta a fejét, mint a csataló, a harci trombitát hall, és egyszerre rideg lett, kemény és határozott. Hát jó, mondta, akkor harcolni fogunk. Biccentett, sarkon fordult, és ott hagyott bennünket. Mikor magunkra maradtunk, Kockás a mágnásra nézett, és csodálkozva mondta. Mondd, Kazimír, ezt te egészen komolyan gondolod? A legkomolyabban. Sokat töpfentem azon, hogyan lehet ezen az asszonyon méltó bosszút állni. Vájottam, hogy feleségem ő méltósága meglehetősen felvérfteszte magát minden sértől magatartás és következmény ellen. Fájdalmat csak két dologgal lehet neki okozni. Az egyik az, ha ellenállhatatlanságán csóbát szenved, a másik az, ha elütik valami vávható nagy anyagi haszontól. Máv pedig, amivel most készül, élete legnagyobb üzlete volna. Ettől ütjük el. Méghozzá úgy, hogy mi csináljuk meg élete legnagyobb üzletét. Míg a szánkat is eltátottuk csodálkozásunkban, és nem feleltünk. Csak vártunk, hogy ez a furcsa, hosszú, még züllöttségében is előkelő ember folytassa. Ha szabad felkérnem benneteket, mondta vontatott álmos modorába, ne nézzetek vám ilyen bambán. Sőt, legyen szabad megjegyeznem azt is, hogy nyitva van a szátok. Tudjuk, feleltem. Mi hagytuk nyitva? Hát te komolyan azt gondolod, hogy... A szavamba vágott. Nézd, Lavi, én mindig mindent komolyan gondolok. Legfeljebb az történik meg, hogy néha viccesen mondom. Elhatávozott szándékom, hogy a közeli napokban megindítjuk a harcot a csempészek ellen. Szabaddá tettétek magatokat. Igen, az őrmester azt hiszi, hogy fontos, utcován gyarmatügyi dologban járunk. Ez néhány nap szabadságot jelent nekünk. Hát akkor hozzá is foghatunk a dologhoz. Van pénzetek? Van. Utasításod értelmében eladtunk néhány apróságot. Van vagy 500 frankunk. Alaptőkének nem sok, de hiszen ezúttal az alap a fontos, és nem a tőke. A legszükségesebb kitelik belőle. Ezzel leelőlegezhetjük a hajót. Miféle hajót? Vettem egyet, mondta unottan és vontatottan. Van egy bavátom, aki matvóz és alkoholista, és aki összeszólalkozott a kapitánnyal. A kapitány kovházban van, a matvóz pedig, aki kávtyán 500 frankot vesztett ellenem, közölte velem, hogy ha még 500-at adok neki előlegképpen, akkor hajlandó eladni a kapitánya hajóját. Mennyiért? 20 000 frankért. Kitűnő állapotban lévő hajó. Igazán nem pénz érte.